Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Amen. Figyeljünk, testvéreim, a mi Urunk Istenünk megszólító ígéjére, úgy, ahogy olvasom azt a mai ünnepi istentiszteleten Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 7. fejezetéből, a 14. verstől a 25. versig terjedő szakaszból. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok. Ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint. De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn törvényének. A mi Urunk, Istenünk tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, emeljük fel szívünket, és imádságban csendesedjünk el Isten előtt eképpen. Örök Isten, Urunk és Atyánk, ma azokról a nagyságos dolgaidról emlékezünk, amelyeket atyáinkkal cselekedtél. Kivezetted őket a szolgaság házából, szabaddá és erőssé tetted őket igazságot kijelentésével és lelked újabb kiárasztásával. Szüntelenül áldasz bennünket azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd meg, hogy híven megőrizzük a ránk bízott értékeket. Add, hogy az emlékezés atyáink harcaira és szenvedéseire, valamint halálig tartó hűségekre minket is erőssé és buzgóvá tegyen. Magad jöjj el segítségünkre, kegyelmes Isten! Bocsásd meg bűneinket, és ne nézz sokféle erőtlenségünkre. Terjesz ki kezed az egész világ egyházai és gyülekezetei fölé. Növeld nálunk is és mindenütt azoknak seregét, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Tőled jöjjön új élet, és üzze el a népek hideg közönyét, azokét, kik látszatra téged vallanak, de cselekedeteikkel megtagadnak. Adj nekünk több hitet és szeretetet, hogy az evangélium, amelyet gyermekeidnek adtál, teljesen hatalmába vegye a mi szívünket, és megújítsa a világot. Tölts be rajtunk ígéreteidet. Engedd meg, hogy figyelni tudjunk minden új szóra, amelyet hozzánk intézel, és azokra az utakra, amelyeken vezetni akarsz bennünket. Add, hogy az intézményekbe, eszmékbe való minden kételkedés ellenére a korszakok és elképzelések mindenféle változása közepette, amikor valóban úgy érezzük, hogy a hegyek a tengerbe borulnak, és minden meginog, megingathatatlan maradjon szívünk abban a bizonyosságban, hogy Te élsz és uralkodol, hogy a hegyek és a dombok megrendülhetnek, de a Te szereteted irántunk meg nem szűnik, és a Te szövetséged velünk meg nem inog, Urunk, aki könyörülsz rajtunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgasd meg esedező imádságunkat. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésemnek alap igéjét olvasom közöttetek Pál rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetéből, onnan is az első 2 versből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Kedves gyülekezet! Ez az október hónap egy nagyon sűrű hónap. Több mindenre is emlékezünk és ünnepelünk. A nemzeti ünnepeinkből is 2 is jutott erre a hónapra, október 6-a és október 23-a. Mi reformátusok pedig a reformáció havát is ünnepeljük, hiszen ebben járunk. Nekünk, reformátusoknak, ha nem is a legkiemelkedőbb, de egy nagy jelentőséggel bíró ünnepünk. Nem üsztörténeti, hanem egyháztörténeti ünnep. De nagy a jelentősége. Azért, mert emberileg nézve ennek a közel 500 évvel ezelőtti események tulajdoníthatjuk, hogy most itt, református, istentiszteleti közösségben imádhatjuk, magasztalhatjuk a mi Istenünket, és szólhat a tiszta ige, az ige hirdetés. Amikor egy történelmi eseményt ünnepelünk, és amikor erről emlékezünk meg, akkor meg kell jegyezni azt, hogy mi történik az emberiség történetében, az egyház történetében, az egy dolog. És egy másik, hogy azt hogyan értelmezik az emberek. Történelmi korokat más és más ideológiai rendszerek máshogy értelmeznek. Amikor a reformációról tanultak, esetleg 30-40 évvel ezelőtt egyetemen, mondjuk történelem szakos hallgatók, akkor azt tanulták róla, hogy a reformáció a feltörő polgárság által előidézett forradalom volt, ami ledöntötte a korai feudális rendszert. Ma, akik egyház történetet tanulnak, erre azt mondják, hogy ez egyértelműen Isten munkája, beavatkozása a történelembe. Nem véletlenszerű dolog, hanem Isten tervének a megvalósulása, az ő akaratának a testetöltése. Ez a mi hitünk, hogy a történelem nem így vagy úgy történik. Nem véletlenszerűen vannak az események egymás után, hanem Isten akarata érvényesül abban. Még hogyha sokszor nem is avatkozik be Isten direkt módon a történelembe, és megenged sok minden történni azért, hogy az ember lássa, hogy mi az Istentől való elszakadásnak a következménye, és mi a hatalomvágy és a pénzéség következménye. Akkor is az ő népének a sorsa érdekli őt. Ő beavatkozik az ő népének, az életének, az eseményeibe, folyamatába. A reformációt leginkább a reformátorok alakján, tanításán, hitvallásán keresztül érthetjük meg. Nem volt teljesen új keletű az, amit ők hoztak. Nem találta fel egy teljesen új dolgot. Sokkal inkább egy olyan összegző tanításuk és hitvallásuk volt, ami már az évszázadok óta kibontakozó, az előreformátorok tanításában meglévő igazságot kristályosította ki. Felismerések, aminélkül az ember élete szegény lesz. Két ilyen dolgot szeretnék kiemelni az ige alapján, amit maga Luther, a reformáció elindítója is felismert. A római levél volt, ami Luther megnyugtatta abban a nagy küzdelmében és vívódásában, hogy hova jut az ember a halál után, s mi kell az ő üdvösségéhez. Az első üzenet, amiről először szeretnék beszélni, egy ifjúsági ének szövegének a töredékével jól összefoglalható, és ez így szól. Örökké fogsz élni, de nem mindegy, hogy hol. Bizony, ma az embereket az üdvösség kérdése annyira nem érdekli. Luther korában ez egy központi kérdés volt. Mindenkit foglalkoztatott, mindenki számára egyértelmű volt az egyház tanításából következően, hogy a világ nem ennyi. A földi élet csupán egy állomás, és lesz folytatás. Az emberek nagyon sokat vitatkoztak, beszéltek és gondolkoztak erről. Sok mindent képesek voltak megtenni azért, hogy biztosak lehessenek afelől, hogy hova fognak kerülni a haláluk után. Ma, ha közvéleménykutatást végeznénk, hogy mennyire fontos az embereknek az üdvösség, akkor valószínű, hogy kevesebb lenne az érdeklődők száma. Az biztos, hogy a középkor, bár gondolkodásban, középkori gondolkodásban, bár nagyon benne volt az üdvösség kérdése, és ez bizony a középkori egyház ki is használta. Kihasználta vagyonszerzésből, vagyonszerzésre, kihasználta arra, hogy uralkodókat, fejedelmeket tartsanak sakban. De sajnos a bibliai tanítás elsikkadt. Luther Márton, mint egy egyszerű kis szerzetes, az ő saját bűnösségét felismerve, nagyon sokat vívódott azon, hogyha Isten valóban a tetteink alapján mér le bennünket, és a jó cselekedeteink által kerülünk a mennybe, akkor nagy bajban vagyunk. Mert hiába teszek sok jó dolgot, akkor is az életem mérlege nem a jó cselekedetek irányába billen el, hanem sokkal inkább azoknak a bűnöknek az irányába, amelyek engem terhelnek. Erről szól ennek a római levélnek a 8. részének az első verse, hogy az ember ellen kárhoztató ítélet van. Van az ember bűneinek büntetése. Bizony az ember Istentől elszakadt állapotából következik, hogy nem tudja megtartani Isten parancsolatait, és ha tud róla, ha nem, Isten ezt számításba veszi, hogy megtartotta-e vagy sem. A bűnöket büntetés követ. Senki nem kivétel alóla. Nem lehet az ember ártatlanságára vagy tudatlanságára hivatkozni azért, mert Isten elmondja a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetében, hogy még a pogányoknak is van szívükbe írt törvény, és az ember, ha más nem, a lelkismerete alapján esik ítélet alá. Lehet, hogy nem ismeri a 10 parancsolatot, de lelkismerete mindenkinek van, még a legprimitívebb kultúrában élő népeknek is. Isten, ha más nem, a lelkismeret alapján ítéli meg az embereket. Luther gyötrő kétségének a kiváltója az volt, hogy felismerte azt a hatalmas nagy hiányt, amivel az ember rendelkezik Isten felé, mintha egy hatalmas nagy tartozása lenne, amit nem tud törleszteni. Emlékezzünk az adós szolga példázatára, hogy hány ezer talentummal tartozott az ő urának, olyan milliárdos nagyságrendű pénzzel, ami ma közel egy állam adósságnak is megfelel. Megfizethetetlen volt az ember adósága a bűnei miatt. Luther ugyanakkor felismerte azt is, ami ebben az igében még benne rejlik, hogy bár van illetve volt az embernek tartozása az Isten felé, de elküldte az ő egyszülött fiát, a Krisztust, hogy ezt az adósságot, mint egy őrendezze önmaga felé. Nem különös az Isten szeretete. Ő maga fizet meg azért, hogy ő maga megengesztelődjön. Miért teszi ezt a furcsa dolgot? Mert tudja, hogy másképp nem lesz az embernek útja a mennybe. Mert tudja, hogy ez az egyetlen út, és Isten jobban szereti az embert, mint sem, hogy hagyja, hogy elvesszen. Isten jobban szeret annál téged és engem, mint sem, hogy hagyna a tudatlanságban elveszni bennünket. Jobban szerette azt a kis egyszerű, vívódó, önmagát kárhoztató szerzetes Lutert annál, mint hogy kétségei közt hagyja őt. És szent lelke elvégezte benne azt a munkát, hogy bizony Isten Krisztus érdeméért megengesztelődik, megvásárol, megváltott, kiváltott a bűnnek a fogságából a Krisztusban. És ezért nincs kárhozat. Miért? Mert ő kárhozott el helyettünk, amikor alászállt a pokrokra. Akkor ő helyettünk elkárhozott, és aztán Isten feltámasztatta a halálból azért, hogy biztosak lehessünk benne, hogy nekünk már nem kell elkárhoznunk, ha benne hiszünk. Nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Olyan furcsa ez, hiszen keresztény ember sokszor nem jobb, mint egy átlag ember, arra nézve, hogy ő is követel hibákat és vétkeket. Nem lesz tökéletessé. Persze ismeri a forrást, az Isten felé vezető utat, de önmagában nem biztos, hogy sokkal jobb lesz. És Isten azt mondja, ami a legfontosabb, az a Krisztusba vetett. Ez az, ami miatt a ma embere minden kényelme és gazdagsága ellenére Isten szemében koldus és szegény, a középkor kicsit sötétségben élő, együgyű emberéhez képest, mert egy valamilyen sokszor nincs, felfelé nyitott szíve és üdvözönyössága, tudata arról, hogy Krisztusban már nincs kárhoztató ítélet, és hogy ő már az Istené. Nos, Luther a hogyan kérdésre is eljutott, hogy ez már nincs kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztusban vannak. Ez kegyelemből és hitáltal van, nem jó cselekedetekből, nem lehet embernek megvásárolni, megszerezni, kiügyeskedni, hanem egyedül kegyelemből, azaz az Isten jó szándéka felénk, amivel semmi más nem tehetünk, csak elfogadjuk. Miért? Azért, hogy soha ne felejtsük el, hogy ez egyedül Isten ajándéka a számunkra. Ez volt az a kulcs, amivel Luther ajtót tudott nyitni sokaknak, arra, hogy megvilágosodjanak, arra, hogy hiába való az élet a Krisztusba vetett hit nélkül. És a legjobb szándékú vallásos igyekezet is kevés, ha nincs meg a tiszta, igaz hit. A második üzenet, ez alapján, az ige alapján, ami szintén a reformátori tanításból jön elő, hogy ennek a nagy felismerésnek a következménye lesz a szabadság, amiről igazán meg lehet ismerni Isten gyermekeit, hogy ők mégis szabadabbak a világ embereitől, elemeitől, és szabadabban élik ezt a földi életüket, mint mások. Nem azt jelenti, hogy a gravitáció törvénye nem vonatkozik ránk, vagy mi nem leszünk éhesek, vagy valami hasonló. Sokkal inkább azt, hogy bizony mi nekünk nem kell olyan törvényszerűségek szerint élni, mint minden földre született embernek. És micsoda ez? A bűn és a halál törvénye. Azt mondja ugyanis a Róma 8.2, hogy már nem vagyok a halál törvénye alárekesztve, hanem az élet lelkének törvénye érvényes rám. Mi ez a két törvény? A bűn és a halál törvénye az, amit így fogalmazni a Pál apostol máshol. A bűn zsoldja a halál. Az a bűn következménye az, hogy az ember meg fog halni. És egyszerűen menthetetlenül rohan e felé, és mindenki az élete, mindenkinek az élete a halálban végződik. Utána pedig nem lesz élet, nem lesz örök élet. Emögött a bűn és a halál törvénye mögött nem is gondolnánk talán, hogy egy isteni tulajdonság húzódik meg. Isten igazságos. Ó, hányan mondják, hogy Isten igazságtalan, nem lehet látni az ő igazságát. Dehogy is nem. A bűn zsoldja a halál. A bűn következménye a büntetés. De milyen rossz lenne nekünk, hogyha így lenne. Jaj lenne nekünk, ha Isten csak tényleg igazságos lenne. Az élet lelkének a törvénye az, hogy de Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Azaz az Isten lelke megszabadít minket, és Isten nem csak igazságos, hanem kegyelmes is. Ez az, ami miatt örök életünk lehet. Igazából a Biblia nem tud más hatásról, ami nagy mértékben éri az embert, de erről a két dologról, hogy az ember vagy az élet lelkének a törvénye alatt él, vagy a bűn és a halál törvénye alatt. Nem arról van szó, hogy a lelki pásztor csak fehérben és feketében látja a világot, mert ez az két szín jellemzőt a leginkább, hanem arról szól, hogy bizony a Biblia az üdvösség kérdésében nem ismer mást. Nem ismer középutat, nem ismer tisztító tüzet, nem ismer purgatóriumot, és semmi más változtatási lehetőséget, hanem csak ezt a két utat. Tudnunk kell, hogy kihez tartozunk. Nincs semleges ember, nincsenek függetlenek ezen a területen, hanem csak ez a két lehetőség. De milyen jó, hogy erről mi úgy hallunk, hogy még időben vagyunk, és tanulhatunk ebből a csodálatos reformátori tanításból. Hogyan? Egyszerűen megragadhatjuk hittel. Uram, ebből a két lehetőségből inkább az élet törvényét szeretném választani. És igazából nem is választom, csak elfogadom. Elkapom Isten kinyújtott kezét. És azt mondom, hogy köszönöm. Ha pedig már az életem, az élet lelkének a törvénye alatt van, akkor a reformáció ünnepén megköszönhetem nyomatékosan Istennek, hogy milyen jó, hogy ez így van. Soha ne engedj eltévejednem tőled. Soha ne engedj, hogy az életem ne azt mutatná, hogy engem te megszabadítottál. Azt mondják a reformátorok életéről, hogy azért volt különleges az ő életük, mert igaz keresztények voltak, mégis vidámak voltak. Keresztények voltak, és mégis tudtak nevetni. Volt humorérzékük. Luthernek gyönyörű nagy családja volt, kedves felesége, aki jókat főzött, és tanítványait rendszeresen megvendégelte otthonában, és ott beszélgettek az Isten felséges dolgairól. És ott voltak a legmélyebb teológiai értekezések, abban a meleg családi létkörben. De a többi reformátor életéből is lehetne elemeket kiemelni, ami azt bizonyítja, hogy ezeknek az embereknek az élete már nem csak ezen a földi síkon mozgott, hanem ott volt az életükben az a felszabadultság, az az öröm, hogy ők már valóban rendezték Istennel az örök életüknek a kérdését. Nem sokára énekelni fogjuk a 390. dicséretünket, amely így fogalmazza meg az ő hitvallásokat. kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik. Mit érez ő nekik? Miénk a menny örökre. Mit jelent ez? Azt, hogy szerették az életet. De tudták azt, hogy ha mindent elvennének is tőlük, akkor is egy valamit nem vehetnek el. Az Istenbe vetett hitet, és azt az örökséget, ami a mennyben vár rájuk. Isten nekik készítette el. Ez volt az életük erőforrása, reménye és hite. Nem csak, hogy tanulhatunk az életükből, hanem észrevehetjük ezeknek az egyszerű embereknek az élete mögött az Istennek a cselekvését. Ne higgyük, hogy a reformátorok szuperhősök lettek volna, akik megváltották egymagukban a világot, hanem egyszerű emberek, akiket Isten megragadott. Nem hiszem, hogy különbek lettek volna nálunk. Talán több volt a latin tudásuk, de az biztos, hogy nem voltak valami különlegesek. Egyszerűen csak felismerték Isten akaratát és cselekvését. Lehet, hogy nem biztatik ránk új reformáció a mi környezetünkben. De az biztos, hogy Isten igéjét, az Istentől nyert szabadságot és kegyelmet meg kell élnünk mások előtt. És ez legalább akkora felelősség, mint az előző. Bizony Isten szabadságot ad nekünk. Olyan szabadságot, amit ember nem tud megadni. És az ige hirdetésem végén gondoljunk arra dologra, ami leginkább nehézséget, problémát okoz nekünk, vagy akármilyen dologra, amitől szeretnénk szabadulni, amiből szeretnénk, ha meg tudnánk változni. Luther életében nagyon nagy gyötrelem volt, hogy van-e üdvössége, vagy nincs. Nekünk ez már nem is kérdés, lehetnek más dolgok miatt gyötrelmeink. Az Isten igéjének a tükrében hirdetem a nektek azt az evangéliumot, hogy bár nem ismerem azt, hogy titeket egyen-egyenként, mi az, ami terhel vagy kötöz, de azt mondja az ige, hogy az Isten lelkének a törvénye megszabadít téged ettől, felszabadít ez alól. A reformáció örömhír, és hogy meddig tart ez az állapot, pár napig, vagy pár óráig, erre szeretnék ennek a 8. fejezetnek az utolsó két versével válaszolni, hogy az Isten igéjének az öröme, és felszabadultságnak az öröme, hogy bármi történhet, Isten velünk van, és nem hagy el. Pál apostol ezt így fogalmazza meg. Mert meg vagyunk győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Isten legyen áldott ezért, és ragadjuk meg az élet lelkének a törvényét, ragadjuk meg az Isten által felkínált üdvösséget és szabadságot. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy amikor a reformációra emlékezünk, megerősödhetünk abban, hogy Te valóban velünk vagy, hogy Te nem hagyod el a Te népedet. Neked fontos, hogy merre tartunk a hit útján, hogy van-e üdvösségünk. Urunk, mi megvalljuk, hogy az élet lelkének törvénye alá tartozunk, hogy a mi életünk a Tiéd, és semmi, de semmi nem választhat el tőled már. Látod az életünk bűneit, kísértéseit, látod, hogy sokszor még melengetjük, ragaszkodunk is ezekhez, de kiáltunk hozzád, és segítségül hívjuk a te nevedet, hogy őrizd meg, szabadíts meg a gonosztól, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Urunk, mi bízunk a te hatalmadban, a te szent lelkednek a munkájában, hogy megőrzöl a manapra. Köszönjük, hogy feladatot adsz, hogy 21. századik is reformátorok legyünk, hogy éljük meg bátran, hogy hozzád tartozunk, hogy nekünk fontos az üdvösség kérdése. Könyörgünk családjainkért, gyülekezetünk minden egyes tagjáért, mindazokért, akik elhunyt szeretteikre emlékeznek, hogy vigasztald őket a te igéddel. Kérünk, áld meg hétvégéket, rád figyelésünket, pihenésünket. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.